Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, megengedted élnünk ezt a karácsony estét is. Köszönjük néked, hogy téged ünnepelhetünk, aki megszülettél annak idején a földre, Szűz Máriától Betlehemben, a Jászol bölcsőbe. Köszönjük néked, hogy nem csak oda születtél, hanem nekünk is születtél, hogy legyél a mi szabadítónk, hogy énekeltük a bűn sötét rabságából. Visszavezess minket Istenhez, a mi atyánkhoz, és örök életet, üdvösséget szerez nekünk. Köszönjük néked, hogy amiért jöttél, elvégezted, köszönjük néked a Jászol bölcső mellett a te golgotai keresztedet is. Köszönjük néked, hogy ott szerezted meg a megváltást, az üdvösséget nekünk. Köszönjük néked az üres sírodat, köszönjük, hogy feltámadtál és a mennyben ülsz az Atya Istennek jobbján. És köszönjük néked, hogy most is imádhatunk téged és hódolhatunk neked, mint élő Urunknak. Köszönjük néked, hogy eljövendő vagy, hogy ítélj eleveneket és holtakat, és amikor eljön az ideje, véget ér ennek a világnak a történelme, és meglátszik, hogy ki ennek a mindenségnek az egyedül üdvözítője, és ki az Ura is. Köszönjük néked, hogy mi már most hódolhatunk előtted, és már most magasztalhatjuk és dicsőíthetjük a neved ezen a karácsony estén, itt és most ebben a templomban. Kérünk téged, hogy áldj meg most bennünket, kérünk, hogy ragyogtasd föl előttünk a te személyedet, hogy ne nélküled, hanem veled tudjuk ünnepelni ezt a karácsonyt. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvasom Lukács evangéliumából, Lukács evangéliumának második részéből a karácsonyi történetet. Lőn azokban a napokban Augustus császártól parancsolat adaték ki, hogy mind az egész föld összeirattassék. Ez az összeírás először akkor történt, mikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Mennek vala azért mindenek, hogy beirattassanak kiki a maga városába. Felméne pedig József is Galileából, Názáret városából Júdeába, a Dávid városába, mely Betlehemnek neveztetik, mivel hogy Dávid házából és háznépe közül való volt, hogy beirattassék Máriával, aki néki jegyeztetett feleségül és várandós vala. És lőn, hogy mikor ott valának, betelének az ő szülésének napjai, és szüli az ő elsőszülött fiát, és bepójálá őt, és helyezteté őt a jászolba, mivel hogy nem valanékik helyük a vendégfogadóháznál. Valának pedig pásztorok azon a vidéken, kik künn a mezőn tanyáztak, és vigyáztak éjszakán az ő nyájuk mellett. És ímé az Úrnak angyala hozzájuk jött, és az Úrnak dicsősége körülvette őket, és nagy félelemmel megfélemlének. És mondta az angyal nékik, ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen. Mert született néktek ma a megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Ez pedig néktek a jel, találtok egy kisgyermeket bepójába feküdni a jászolban. És hirtelenséggel jelenék az angyallal mennyei seregek sokasága, kik az Isten dicsérik, és ezt mondják vala, dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség és az emberekhez jó akarat. És lőn, hogy mikor elmentek az angyalok őtőlük a mennybe, mondának a pásztorok egymásnak, menjünk el mind Betlehemig, és lássuk meg a dolgot, melyet az Úr kijelentett nékünk. Elmentek azért sietve, és megtalálák Máriát és Józsefet és a kisgyermeket, ki a jászolban fekszik vala. És ezt látván elhirdették, ami nékik a gyermek felől mondatott vala. És mindenek, akik hallák, elcsodálkozának azokon, amiket a pásztorok nekik mondtak. Mária pedig mindez igéket megtartja, és a szívében forgatja vala. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítvén és dicsérvén Isten mindazokért, amiket hallottak és láttak, úgy, amint nékik megmondatott. Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írt első leveléből az első rész 30. versét olvasom még. Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, ki bölcsességül lőn nékünk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul. A betlehemi Jászol bölcsőben feküdt az Úr Jézus, és ott is akkor nem sejtették sokan, hogy ő benne mekkora kincset adott az Isten az emberiségnek. És ma sem sejtik sokan, hogy mekkora kincset adott benne nekünk az Isten. Az ő mérhetetlen nagyságára, dicsőségére vagy szépségére, kinek hogy tetszik, erre világít rá Pál apostol ebben a fölolvasott rövid mondatban, amit az előbb idéztem és hallottunk. Jézus Krisztus adatott nekünk Istentől, igazságul, bölcsességül, szentségül, váltságul. Ha ezeket hisszük, akkor Jézus személye felragyog a számunkra, még jobban. És ha hiszünk benne, akkor ez a Jézus mérhetetlen kincsünké is változik. Akár ma este is. Ha szabad, akkor most ezt a négy dolgot röviden áttekinteném veletek, hogy hát ha még inkább megértjük a jászolban fekvőnek a nagyságát, dicsőségét és szépségét, mint hogy eddig értettük. Azt mondja először is az apostol, hogy ő, az a gyermek, ő lő nékünk Istentől bölcsességül. Bölcsességül. Mit értsünk ezen a kifejezésen, hogy bölcsesség? Hadd közelítsem ezt onnan, testvérek, hogy az ember egy különleges lény, mindig kérdéseket teszünk föl magunknak. Az állatok nem csinálják, ezt mi csináljuk. Kérdéseket teszünk fel magunknak, mégpedig nagy kérdéseket, létkérdéseket. Honnan származik a világ? Miért van ez a világ, amiben élünk? Van-e teremtője, vagy a véletlen műve? Kicsoda az ember? Kicsoda vagyok én? Van-e célja és értelme az életemnek? Hogyan lehetek boldog ember? Hogyan éljek helyesen a családomban, a munkahelyemen? Hogyan bánjak helyesen önmagammal, a pénzzel, a gyermekemmel, a házastársammal? Miért vagyok sokszor olyan gonosz? Miért követek el olyan dolgokat, amikről magam is tudom, hogy nem jó? Egyáltalán honnan van a gonosz ebben a világban? Mi a halál? Mi van a halál után? Egyáltalán hova tart ez a világ, amiben élünk? És ilyesféle kérdéseket teszünk föl magunknak. Sőt, nem csak, hogy fontos kérdéseket fölteszünk, hanem még válaszokat is keresünk erre, ezekre. Keresjük a válaszokat különböző helyeken. Keresjük a választ, aki olyan hajlamú a filozófiába. Megy, hogy a filozófusok talán adnak egy választ. Olvasgatjuk ezeket a filozófiai műveket. Mit mondott Arisztotelész? Mit mondott Platón? Mit mondott Heidegger? Mit mondott, nem tudom, kicsoda? Más nem a filozófiához megy, hanem megy a természettudományhoz. Majd a természettudósok megválaszolják a nagy kérdéseket. Ezeket a nagy kérdéseket. Mit mondott Einstein erről vagy arról? Mit mondott ez vagy az a nagy tudós mit válaszolt ezekre a kérdésekre? Aztán van, aki fordul a művészekhez, megy a zenészekhez, a zene világához. Nagy zeneszerzők, mit mondtak ezek? Nagy bölcsek voltak. Mit mondanak a mai zenészek? Mit mond Ákos? Mit mondott a Koncz Zsuzsa? Mit mondott az S. Nagy István? Mit mondott a Zorán? Majd ők megválaszolják a nagy kérdéseinket. Megyünk aztán a filmekhez, nézzük a filmeket a tévébe, és próbáljuk, hogy kihámozni, hogy milyen választ kapunk mi ezekre a kérdéseinkre. Sokszor aztán úgy érezzük, hogy keresgélünk itt is, ott is, van, amikor a vallások világához megyünk, még ezt azért hadd mondjam, mert van, aki éppen a templomba megy, vagy valamelyik keleti vallásnak a nagy bölcseihez fordul, hogy azok majd talán megválaszolják a kérdéseimet, a Lao Tse, meg a nem tudom én kicsoda, a Konfúciusz, vagy éppen Krisztus, vagy nem tudom, a keresztjén egyház. Megyünk, s keresgéljük a válaszokat. És aztán sokszor odáig jutunk a nagy keresgélésünkbe, hogy hát ki ezt mond, ki azt mond. A sok kérdésre van sokféle válasz, és ezek a válaszok nem alkotnak egy koherens egészet, egymást cáfolgatják, egyik ezt mondja, másik azt mondja, megcáfolja egyik a másikát, és végül ott állunk, hogy igazából nem is tudjuk, hogy mit fogadjunk el. Mit fogadjunk el? Hát valamit aztán mégiscsak próbálunk összeollózni magunknak, és összeállítunk egy ilyen patchwork válaszrendszert, és ezt a válaszrendszert, na ide akarok kiukadni, ezt úgy nevezzük, hogy világnézet. Ez a mi világnézetünk. A nagy létkérdésekre keresgéljük a válaszokat, és a elfogadhatónak tűnő válaszokból összeállítunk magunknak egy ilyen együttest, egy egységet, és ez a mi világnézetünk. És ez a világnézetünk, testvérek, ez egy nagyon fontos dolog. Ugyanis a világnézetünk az, aminek alapján mi gondolkozunk, aminek alapján döntünk az egyes élethelyzetekbe, abba a kérdésbe, hogy kit veszünk feleségül, vagy kihez megyünk férhez, vagy hány gyermeket vállalunk, vagy hol dolgozunk, vagy mi lesz a hivatásunk. A világnézetünk alapján nyugszik az értékrendszerünk, hogy mit látunk értéknek a világba, és mit látunk nem értéknek a világba. Ennek alapján születnek a hétköznapi lépéseink az életbe, mit veszünk meg, mit nem veszünk meg. Ennek alapján alakul ki az egész életvitelünk, az egész magatartásunk, az egész életstílusunk. Minden mögött ott rejlik az a világnézet, amit magunknak kialakítottunk. És most hadd ne firtassam ezt tovább, csak azt értsük meg, hogy a régiek ezt, amit mi világnézetnek nevezünk, ezt nevezték bölcsességnek. Ez a bölcsesség a Bibliában. Ez a bölcsesség. És itt azt mondja az ígében nekünk a Szentlélek, hogy Isten Jézust adta nekünk bölcsesség gyanánt, hogy ő legyen a mi bölcsességünk, úgyis mondjuk ma, ő legyen a mi világnézetünk. Az ő személyében van megválaszolva, most csúnyán fogalmazok, minden nagy kérdés, amit mi föl tudunk tenni, mint emberek. Minden nagy kérdésünkre ő benne van a válasz. Ő a válasz, így is mondhatom egyszerűen. Ő az, akiben megtaláljuk azt a választ, hogy miért van a világ, hogy hogyan éljünk, jól hogyan éljünk, hogy miért van rossz, hogy lehet attól megszabadulni, mi az egész mindenségnek a célja, mi az, ami értelmet ad az egész mindenségnek, egyáltalán mi ez a világ, van-e ez a világ egyáltalán, vagy csak egy látszatvilág, hogy mi van a halál után, hogy mi lesz a jövő, ami előttünk áll, mindenre Jézusban rejlik a válasz. Ő az, akit Isten azért adott, hogy benne válaszoljon nekünk mindenre, amit mi föl tudunk tenni. És ő benne, testvéreim, azt kell mondjam, mint egy személyben, aki világ életében egy teljesen koherens személy volt, teljesen harmonikus személy volt, benne minden válaszunk egy egységet képez, egy koherens egészet képez. Ha valaki igaz válaszokat akar, akkor Jézushoz kell fordulnia. Mert őt adta nekünk Isten, hogy benne legyenek a válaszok, és benne találjuk meg az összes nagy kérdésünkre a választ. És hogyha azt szeretnénk, hogy ez a bölcsesség, ami Jézusban rejlik, az a miénk legyen, akkor nekünk más nem tudunk tenni, csak hinnünk kell benne. Ahogy itt van a Bibliában előttünk ez a Jézus. Hinnünk kell benne. És akkor, ha hiszünk benne, ő lesz a mi bölcsességünké. Amíg pedig, testvérek, mi nem hiszünk Jézusban, aki a Bibliában ragyog elénk, addig nem lesz egy épkézláb koherens világnézetünk se. És következésképp az életünk is zűrzavaros lesz. Zűrzavaros lesz. Nem lesznek igazi válaszaink a kérdéseinkre. És nem fogjuk tudni egy válaszunkról se, hogy az igaz vagy nem igaz. Lehet, hogy egy nagy hazugságot hiszünk el. Lehet, hogy a hazugságokat igazsággal keverítjük a világnézetünkbe. De el kellene jutnunk oda, ma este is talán, hogy legalább annyit fölismerünk, hogy az, aki ott a jászol bölcsőbe feküdt, őt az Isten azért adta, hogy ő legyen a mi világnézetünk, ő legyen a mi bölcsességünk, hogy minden kérdésünkkel hozzá menjünk, és hallgassuk meg, hogy ő mit mond erre. És aztán, ha lehet, higgyük el, és ha elhisszük, kialakul bennünk egy teljesen koherens, egységes, harmonikus világnézet, aminek alapján tudunk élni, jól élni, helyesen élni, boldogan élni, örökké élni. És ha nem hiszünk benne, akkor bolondok vagyunk. Azt mondja az írás, nem értelmi fogyatékosok, lehet piszok okos emberek vagyunk, de ha nem hiszünk Jézusba, a Biblia azt mondja, bolondok vagyunk. Minden bölcsességünk bolondság. Tegnap is beszéltünk erről, mert Ézsaiás proféta korában, Krisztus előtt 700 évvel azt mondták az emberek, hogy nekünk nem kell Jézus, mert mi bölcsek vagyunk önmagunkba. És azt mondja Isten, hogy jaj ezeknek az embereknek. Ezek az emberek, Pál apostol szavaival érve, bolond emberek. Mert elvetik azt a válaszrendszert, amit Isten Jézusban adott, ami teljesen igaz, teljesen koherens, aminek alapján boldogan lehet élni a földi életben is, a családban is, a munkahelyen is, sőt a halálban is, örökké. Ha mi nekünk ez nem kell, akkor bolondok vagyunk. Én is bolond volnék, meg ti is. Arra hívlak benneteket, hogy higgyetek ebben a Jézusba. És a válaszokat a kérdéseitekre nem a tévébe keresétek, és ne Zoránnál keresétek, és ne a Népszabadságba és a Magyar Nemzetbe keresétek, hanem őnála keresétek. Mert őt adta nekünk Isten, és egyedül őt adta nekünk Isten bölcsességül. A másik dolog, amit mond az apostol, hogy Isten adta őt nekünk igazságul. Igazságul. Ez a kifejezés, ez a görög kifejezés minket egy nem kellemes helyre, egy bírósági tárgyalóterembe vezet. Képzeletbe legalábbis. Ott ül egy bíró, aki az igaz Isten. És előtte a vádlott, én és ti, mi, emberek. És a tárgyalás tétje, örök élet az Isten országában, vagy örök élet a pokolban. Az a maradéktalan boldogság, vagy a maradéktalan boldogtalanság. Istennel, vagy Isten nélkül. A Bibliában azt mondja nekünk, Isten testvéreim, hogy egyetlen ember sincs, aki nyugodtan nézhetne elébe ennek a tárgyalásnak. Mert az ember bűnben született, minden ember, kivétel nélkül, és vétkezik az egész élete során Isten ellen. És nincs egy olyan mozdulása se, ami miatt Isten az örök boldogságba, az örök életbe be kellene, hogy engedje. Ellenben minden mozdulásunkkal kiérdemeltük azt, hogy az Isten nélkül a pokolba kössünk ki. Az ő ítélete nyomán. A bűnben született és vétkes ember testvéreim, nem tudunk semmit felmutatni az igazságos bíró előtt, az önmagunk perében, ahol az örök sorsunk dől el, hogy Isten minket elfogadjon és az országába eresszen, és ne a pokolra küldjön. Csak bűnöket tudunk felmutatni, és igazságot egy szemerkényit se. Nincs semmink, csak a bűneink tömege. És Isten megkérdezi, na miért ereszelek téged az én országomba? Miért üdvözítselek téged? Csak egyetlen egy okot mondjál. Miért ne kárhoztassalak el téged? Csíposet ez oltán. Vagy mondjátok a magatok nevét. Csak egy dolgot mondja, miért ne kárhoztassalak el. És akkor ott állunk, és nem tudunk semmit mondani. Semmit. De éppen azt mondja itt nekünk az írás, a Szentlélek azt mondja, hogy Isten adta nekünk Jézust, hogy ő legyen a mi igazságunk azon a bírósági tárgyaláson. Jézus, aki mindenben itt a földi életében betartotta Isten törvényét, formálisan is, meg a szívében is, és egyetlen egy bűn nem követett el, mint Isten fia, így igaz volt Isten előtt. Igaz volt Isten előtt. Ő az egyetlen, aki közülünk, vagy az emberiségben ilyen valaki volt, meg marad is örökre. Az egyetlen igaz. Az ő igazságára kellene nekem és nekünk szert tenni ahhoz, hogy el ne vesszünk, hanem Istentől boldogságot kapjunk. De hogyan tehetek én szert, én a nyomorult bűnös ember, akinek egy cseppnyi igazsága nincs Isten előtt, hogyan tehetek szert Jézus igazságára? Az az övé és nem az enyém. Hogyan lehetne mégis az enyém? És a Biblia elmondja, hogy egyedül egy módon, úgyhogy hiszek Jézusba. Mit mondtam a bölcsességnél? A bölcsesség úgy lesz az enyém, ha hiszek ő benne. Enyém lesz Jézus, és benne az Isten összes válasza az enyém lesz, és bölcs ember leszek. Hogyan lesz enyém az Isten igazság, Krisztus igazsága? Ha hiszek benne. Ha hiszek benne, Jézus nekem adja, részesít a maga igazságában. Ez Ez nagyon fontos dolog. Lehet, hogy most nem tűnik olyan fontosnak, de egyszer majd nagyon fontosnak tűnik. Egyszer majd nagyon fontosnak, mert egyszer, testvéreim, mindjárt meg kell jelenni az Isten ítélőszék előtt. Most gondolhatjuk, hogy kit érdekel, de lehet, hogy nem ezt gondoljuk, remélem, hogy nem ezt gondoljuk. Egyszer meg kell jelennünk az Isten ítélőszék előtt, ha tetszik, ha nem, oda fogunk állni az igaz bíró elé, és akkor megkérdezi majd, mondj egy okot, amiért üdvözítselek, vagy mondj egy okot, amiért ne kárhoztassalak el örökre, és akkor, ha én hiszek Jézusba, egyet fogok tudni mondani. Azt fogom mondani, Jézus. Ő az én igazságom. Ő az én igazságom. Egyedül ő érte, engedj a mennybe. Egyedül ő miatta ne küldj a pokolba. Jézus miatt. Ő az én igazságom. Nincs saját igazságom, Istenem. Igaz bíró. Nincs saját igazságom. Nekem egy tőlem idegen igazságom van. Egy más igazságom, ami Jézus ide ő nekem adta. Amikor hittem benne. És akkor az igazságos bíró azt mondja, hogy így van. Hát ezért adtam én nektek, és neked is a Krisztust, hogy ő legyen a te igazságod. Higgy Krisztusban, és tied lesz az igazság, amiben megállhatsz Isten színe előtt. Itt is, ma is, holnap is, a halálod pillanatában is, és az utolsó ítélet napján is. És Isten azt fogja mondani, hogy ez elég ahhoz, hogy üdvözülj. Ne kárhozz el. Üdvözülj. Hogyha nincs hit a szívünkbe, testvérek, Jézus iránt, akkor nem a miénk az igazság. Akkor hamisság vagyunk. Tiszta hamisság. Én hamisság, bűn vagyok, mondjuk az egyik református énekbe. Magunktól nincs igazságunk. Magunktól legfeljebb önigazságunk van. Magunktól önigazságunk van, ami egy nagy becsapás, egy nagy önbecsapás, mert Isten előtt mi ott állunk majd egyszer, és akkor azt gondoljuk, hogy azt mondjuk, hogy én nekem azért, Istenem, sokkal több jó cselekedetem van, mint rossz. És akkor Isten azt mondja, hogy előttem nincs egyetlen jó cselekedetet sem. Mert amit te azt hiszed, hogy az egy jó cselekedet, az az én szemeim előtt egy szennyes, mocskos cselekedet. Az önzésed, a hiúságod, a szeretetlenséged, az önimádatod, a dicsvágyad fertőzte meg. Még azt is, ami úgy felszínesen jónak néz ki. Nem jó cselekedet a szemembe. Te minek nézel engem, hogy én úgy látom a te cselekedeteidet, ahogy te? Én szent vagyok. Azt hiszed, hogy a te jó cselekedeteid azok megállnak én előttem? Hát minek képzeled te magad? És kinek látsz engem? De én jó ember vagyok. Én nekem mennyit köszönhet a családom, az egyházam, a népem, a tudományom, a világ mennyit köszönhet nekem? Mindez semmi. Kevés ahhoz, hogy téged üdvözítsenek. De én mindig jót akartam. Én mindig jót akartam. Én senkinek nem akartam rosszat. Igaz, hogy romok maradtak utánam, de én mindig jót akartam. Ez csak elég. Nem elég. Akinek, testvérek, nincs hit a szívébe Jézus iránt, a meghalt és feltámadott üdvözítő iránt, aki ott feküdt abban a jászolbölcsőben, annak nincs egy szemernyi, egy köröm feketényi igazsága se az Isten előtt. Az az ember mindenestül jogosult a pokolra, de nem jogosult a mennyre. Az Isten országára. Aki nem önigazult, hanem hisz Jézusban, azt Isten tekinti igaznak. Annak belépőjegye van a mennybe, és annak nem kell félni a pokoltól. Isten azért adta Jézust, hogy ő legyen a mi igazságunk Isten előtt. Higgyetek benne, hogy ő legyen az igazságotok. A harmadik dolog, amit mond Pál, őt adta nekünk Isten nem csak bölcsességül, és nem csak igazságul, hanem szentségül is. Szentségül. A görög szó, ami itt van, az azt fejezi ki, hogy őt adta nekünk Isten, hogy általa legyünk Isten tulajdonaivá. A szent dolgok a Bibliában az nem csak azt jelenti, hogy tiszta valami, hanem azt is jelenti, hogy az Istené. Akik ismerik a Bibliát, olvasgatják, hogy megszenteltek egy teret, egy tárgyat, és az onnantól kezdve az Istené volt, nem az emberé. Isten tulajdonába ment át, amit megszent. Ma is így van, hogy tartunk egy templom szentelést, akkor az nem a miénk, az az Isten temploma, onnantól kezdve. Itt azt mondja a Pál apostol, hogy mi tulajdonképpen Jézus Krisztus által megyünk át Isten tulajdonába. Őt azért adta Isten, hogy általa legyünk az ő tulajdonává. Amíg mi nem hiszünk Jézusban, nem vagyunk az Isten tulajdonai. Amikor hiszünk Jézusban, az Isten tulajdonaivá válunk. És ezt testvérek, egyáltalán nem egy lényegtelen dolog, hogy mi kié vagyunk. Ki a mi tulajdonosunk. Mi nem a magunkéi vagyunk, egyikünk sem a magá. Azt lehet, hogy azt hisszük, de nem. Valakihez tartozik. Vagy Istenhez tartozunk, a Jézusba vetett hit által, ő általa vagyunk szentek és Istené, vagy kié vagyunk? A sátáné, testvérek. A sátáné. A sátán tett ránk rabigát, ahogy énekeljük, megint egy énekünkbe. Mi az ő tulajdonába vagyunk, ha tetszik nekünk, ha nem. Hogyha mi megveszünk egy malacot, akkor megvett, hogyha az vemhes volt az a malac, megvettük a kis malacokat is vele együtt. Az már nem az azé, aki, nem jöhet a volt tulajdonos, hogy hát a malacot adtam, de a kis malacok azért az enyémek. Nem. A sátán testvérek a Biblia szerint megvette őszüleinket, és ővelük együtt minket is meg. Engem is, meg titeket is megvett. Azóta az ember testvérek a sátán birtokába van, és ő nem egy szerető úr. A sátán nem egy szerető úr, ő elrabolta a szüleinket, őszüleinket Istentől, és velük együtt minket is elrabolt. És ő nem egy szerető, egy nekünk jót akar úr, bár megjátsza magát. A sátánra mégis azt mondta Jézus, hogy ő a hazugság atya és az embergyilkos. A sátán nem egy humánus valaki, még akkor se, hogyha annak állítja be magát. Ő egy hazug és egy gyilkos. Az övé vagy, ha nem hiszel Jézusban. Ha hiszel Jézusban, mint a megváltó uradban, abban a gyermekben, abban, aki meghalt, feltámadott, ha hiszel benne, az Istené vagy. Az Isten jó gazda, ő jó birtokosunk. Ő megmutatta, hogy annyira szeret minket, hogy adott valakit, hogy általa az övé lehessünk. Ha nem adja nekünk Jézust, soha nem lehetünk az Istenéi. Maradunk, ami hazug, lélekgyilkos, sátán urunknál. Birtokosunknál. De Isten annyira szeretett minket, hogy adta Jézust, hogy általa mi visszamenjünk az ő birtokába. Csak egyet kell tennünk megint, hinnünk kell ebben a Jézusba. És ha hiszek benne, mint meghalt, feltámadott Uramban, aki egykor ott feküdt, de a jászolbölcsőben, de most a mennybe van, az Isten jobbján ül, és vissza fog jönni. Ha én hiszek ebben a Jézusba, ha rábízom magamat, ha átadom neki a szívemet és az életemet, akkor én átmegyek az Isten tulajdonába, és nincs nagyobb boldogság, testvéreim, azt mondom nektek, én tapasztalatból is mondom, de mindegy az én tapasztalatom, hogy nincs nagyobb boldogság, mint Isten gyermekének, tulajdonának lenni. Emlékezzetek a heidelbergi kátéra, hogy kezdődik? Minéked egyetlen egy vigasztalásod, mind életedben, mind halálodban. És hogy válaszol? Az, hogy mind testestől, mind lelkestől nem a magamé vagyok, hanem az én hűséges megváltomnak, Krisztusnak tulajdona vagyok. Én az övé vagyok, és általa az Istené, és nem a magamé vagyok, és nem is a sátáné vagyok. Ez az egyetlen vigasztalásom. A legnagyobb vigasztalásom, mondja a K.T., az egész életemben, az egész halálomban, minden szomorúságomban, az egyetlen, ami boldoggá tesz engem, hogy én az Úr Istennek a gyermeke vagyok, akire kiterjesztette a szeretetét, akire kiterjesztette a gondviselését, aki fölötte tartja a kezét, akit hordoz a tenyerén, akit oldalról körülvesz, mint egy tűzfal, és védelmezi őt. Én biztonságban érzem magam, nekem nem kell magamra aggatni mindenféle amuletteket, meg nem tudom én miket, hogy védjenek meg engem, mert én védelem alatt állok. Isten gyermeke vagyok. És az életemet elveszik, akkor se tudják elvenni az örök életemet. Üdvösségem van, mert Isten gyermeke vagyok. Nem kell félnem, nem kell szoronganom. De te kié vagy? De te kié vagy? Azé a gyermeké? És általa az Istené? Vagy még rossz gazdánál vagy? Még kallódsz? És ott félsz és rettegsz, és még sokkal nagyobb okod van félni és rettegni, mint gondolod. Higgy az Úr Jézusban, és általa azért leszel, aki szeret, aki feltétlenül szeret, aki megvéd, aki megépít, aki boldoggá és teljessé teszi az életedet. Őt adta nekünk Isten, hogy legyen a mi megszentelőnk. aki visszavisz minket Isten tulajdonába. És az utolsó dolog, testvérek, amit mond még az apostol, hogy Isten őt adta nekünk váltságul. Váltságul. Ez a váltság szó, ez tulajdonképpen egy utalás Jézusra, a megváltóra. Adta nekünk Jézust megváltóul. Így kell értenünk ezt a szót. Van egy nyelvtani szakkifejezés is a görögbe, illetve hát ez egy latin kifejezés, így ismertebb. Abstractum pro concreto. Az abstraktól tartunk a konkrét felé. A váltság az utal a megváltóra, a szabadítóra, az üdvözítőre. Őt adta nekünk, hogy legyen szabadítóvá, megváltóvá. Ez egy olyan kifejezés, testvérek, ami arra mutal, hogy Jézus megint csak egyedül álló jelentőséggel bír a számunkra. Ugyanis mi abból a fogságból, amire utaltam, az a sátánnak a fogságba, nem tudjuk magunkat kiszabadítani. Nem bírjuk magunkat megszabadítani. Nincs semmiféle lehetőségünk erre. Egy külső segítségre szorulunk, mint amikor fuldoklik valaki, és nem bír kijönni. Emlékszem, kisgyerekként ott a gyomai strandon fuldokoltam, mert beleugrottam egy medencébe, aminek lejtett az alja, és én ott a nagy vigéckedve, nagy bátran ugye mentem egyre beljebb, és egyszer csak átcsapott fölöttem a hullám. És nem tudtam úszni, még egész kisgyerek voltam. És csak föl tudtam magam rúgni a víz tetejére egy kicsit. Kaptam egy levegőt, megint elsüllyedtem. És így ugrabugráltam ott egy darabig, de kezdtem kimerülni. Gondoltam, a part felé kéne mennem, de elég messze volt a part. És kiabálni meg nem tudtam, mert mire kiáltottam volna, elsüllyedtem. Az öcsém meg ott állt a parton, azt így nézett. Hát tudtam, hogy valami segítség kell. Aztán valahogy, hála Istennek nem fogyott el az erőm, mert különben most nem állnék itt. Már valószínűleg elporlattam volna valahol. De valahogy Isten erőt adott, hogy el tudtam rugdosni magamat valahogy ilyen technikáson a part felé, és ott volt az öregeknek ilyen kis ücsörgő pad vízbe, és azt valahogy elértem, és ott valahogy kihúztam magam a vízből. Nekem ott nem volt külső segítségem, de kellett volna. Az öcsém legalább, vagy valaki, hogy így legalább kinyújtotta volna egy kicsit a kezét, hogy megfog. Hát most a Biblia azt mondja, hogy Jézus adott nekünk egy ilyen kihúzó, megmentő gyanánt. Megmentő gyanánt. Láttátok talán azt a filmet is, amikor egy fiatal ember elmegy egy túrára valahova Amerikába, és megy egy nagyon szűk kanyomba, és egy kőomlás jön felül, és beszorul a kanyomba az illető, és a kezét egy szikla odaszorítja a falhoz. És egyszerűen ott van az ember, és nem tud kiszabadulni. Próbálja a sziklát emelni, meg sem moccan. Ott van napokon keresztül szinte, elfogy a vize, végül úgy szabadul ki ő is, hogy megszabadítja magát, mert levágja a kezét. Ez egy igaz történet. De más szabadulás nem volt a számára, pedig de jó lett volna egy külső szabadító. És a Biblia testvérek azt mondja, hogy mi olyan szerencsétlen helyzetben vagyunk, olyan fogságban vagyunk, hogy onnan én ki tudtam ugrálni, a srác le tudta vágni a kezét, de mi nem tudjuk magunkat kiszabadítani ebből a fogságunkból, ahol vagyunk, egy külső segítségkel. Vagy különben elvesztünk, elkároztunk örökre, és azt mondja az Isten igéjét nekünk, hogy Isten adott egy valakit, ez Jézus, aki kihúz minket a fuldoklásból, aki kihoz minket a sziklakatlanból. Ő az egyedüli, aki kihúz minket a sátánnak a fogságából, a bűnnek, a kározatnak a rabságából, és egy új életet ad. Ez is fontos. Mert akit megszabadítanak, az nem csak egy szorult helyzetből szabadul ki, hanem az egy új helyzetbe kerül, a szabadságba kerül. Az az ember szabad lesz. Szabad lesz nemet mondani a sátánnak, a bűnnek, a kísértéseknek. Szabad lesz a jót cselekedni, ami Isten akarata szerint való. Szabad lesz helyesen élni, boldogan élni. Szabad lesz lehajolni a másik nyomorult emberhez, aki előtte esett össze, és nem átlépi, meg nem kirabolja, miközben úgy színlel, mint hogyha segítene neki, ahogy csináljuk újabban mi emberek. De jó lenne szabadnak lenni. A rossztól, a bűntől, és megélni ezt a szabadságunkat, a jóra való szabadságunkat. Jézus azt mondja, ha a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Hát őt adta nekünk Isten testvérek, hogy megmentsen minket a bűnből, a sátán fogságából, ebből a szomorú rabságból, ahol olyan nyomorult életet élünk, amiket nehéz szavakkal leírni. És adjon nekünk egy olyan életet, egy olyan teljes boldog életet, amit megint csak nehéz szavakkal leírni. De egy más élet. Egy világos élet, egy fényes élet, egy boldog élet, egy boldog halál, egy boldog örökké valóság. Adta nekünk, hogy legyen egy valaki, aki megment minket. Arra hívlak, hogy benneteket, hogy ezeket úgy forgassátok talán a szívetekbe egy kicsit, és gondoljatok megint erre a gyermekre, aki ott feküdt a jászolbölcsőben, és gondoljatok rá ezeken a bibliai igazságokon keresztül, és akkor azt mondom, ugye nem akárki ő. Ő nem akárki. Jézus egy hatalmas valaki, akinek a születésére emlékezünk, egy páratlan, egyedülálló valaki, nem egy vallás alapító. Ő bölcsességül, igazságul, szentségül és váltságul, megváltóul adatott nekünk. Nem vallás alapítóul, mert nem arra van szükségünk. Nekünk erre van szükségünk. Igazságra van szükségünk, bölcsességre, szentségre és megváltóra. És hogy legyen nekünk ideadta Isten szeretetből. És szembe kell néznünk azzal, hogy nem csak ő ilyen fontos személy, hanem azzal is, hogy én vajon mai 21. századi emberként én hiszek ebbe a Jézusba. Hiszek-e benne gyermeki szívvel? Ha hiszek, akkor lemondtam a saját bölcsességemről, a saját igazságomról, a saját tökéletességemről, önmagam megváltásáról, és megragadtam Jézust. És nekem mindez ő. Ő lett az életem. És ez jelent örömet minden karácsony este is, ezen a karácsony este is, és minden nap, és minden percben, és minden órában. Aki meg nem hisz ebbe a Jézusba, testvérek, az, annak egyfelől azt tudom mondani, hogy ünnepelhet akármilyen meghitt és gazdag karácsonyt egy bolond ember, aki a bolondsága miatt a legnagyobb veszélybe forog. Egy igazságtalan ember, akinek csak hamissága van Isten előtt. Egy olyan ember, akinek nincs szentsége, mert nem az Úré, hanem az Isten ellenségé, a hazug lélekgyilkossá. Nincs megváltója, nincs szabadítója, így kell, hogy elkárhozzon. Aki nem hisz ő benne, az egy elveszett ember. Ihat, meg ehet, meg tömheti magát, ahogy akarja, de semmi oka nincs az örömre, meg a megelégedésre, de minden oka megvan a félelemre és a rettegésre, a szorongásra. És megvan az oka még valamire. Megvan az oka arra, hogy amíg nem késő, foglalkozzon Jézussal. Foglalkozzon Jézussal. Többet foglalkozzon vele. Elmélyültebben foglalkozzon vele. Különösen annak fényében, hogy most neki hallotta, hogy Isten adta nekünk, hogy legyen a mindenünk, legyen a bölcsességünk, az igazságunk, a megszentelődésünk, legyen a megszabadítónk. Legyen, aki biztosítja a mi üdvösségünket. Fontoljátok meg ezt a dolgot, csak ennyit kérek. Fontoljátok meg ezen a karácsonyon, és ne fordítsatok hátat Jézusnak, hanem forduljatok fel, és mondjátok neki, Jézus, kell lesz nekem. Te kell lesz nekem. Téged megölelt Mária, magához ölelt József, amikor megszülettél. Leborultak előtted a pásztorok, eljöttek a bölcsek nagy messziről, és hódoltak neked. Csak én maradjak ki ebből? Csak nekem ne legyél? Igazságom, szentségem, váltságom és bölcsességem? Hát nem. Nekem te kell lesz. Ha törik, ha szakad. Magamhoz ölellek igaz hittel, hogy te légy a mindenem. Segítsen ebben minket, ami Urunk. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvérek, és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük te néked, hogy örömmel és imádattal jöhetünk hozzád ebben a templomban, hiszen látjuk a te ígédből, a te szavadból a te fenségedet. És köszönjük néked, hogy így láthatunk téged, mint aki adattál nekünk Istentől bölcsességül, igazságul, szentségül és szabadító, megváltó gyanánt. Segíts bennünket, hogy tudjunk benned gyermeki szívvel hinni. Először hinni, vagy újra hinni. Segíts, hogy rá tudjuk bízni magunkat, hogy magunkhoz tudjunk ölelni téged. Segíts minket, hogy másképp menjünk el, mint hogy idejöttünk, és máshogy éljük az életünket, mint korábban. Veled éljünk. Vonjál bennünket egészen magadhoz, betlehemi gyermek. Isten jobbján ülő, dicsőséges király. Segíts, hogy gyermeki bizalommal tudjuk megfontolni mindazt, amit hallottunk, és annak az ellenkezőjét is. Segíts, hogy azt is lássuk, hogyha nem hiszünk benned, mit veszítünk. Lássuk, hogy mindent elveszítünk, és lássuk, hogyha hiszünk, mindent megnyerünk. Köszönjük néked, hogy sokkal több vagy te, mint egy karácsonyesti hangulat, mint egy érzés. Sokkal több vagy mindennél és mindenkinél. Segíts, hogy híveid legyünk, hódolóid legyünk, imádóid legyünk ezen az estén. Kérünk téged, hogy tartsd meg életünket, otthonainkat, családjainkat, segíts minket, fordíts minket magad felé, egymás felé is szeretetbe. Segíts bennünket, hogy téged tudjunk az egész ünnepben szem előtt tartani, neked tudjunk hódolni, téged tudjunk imádni, benned tudjunk örvendezni mindnyájan. Köszönjük, hogy meghallgatod most kérésünket, és szavaink, gondolataink legyenek kedvesek előtted. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Kedves testvéreim, hirdetem azt, hogy holnap Isten tiszteletünk lesz, szeretettel hívunk és várunk mindenkit 9 órára. Ünnep másnapján is 9 órakor tartunk Isten tiszteletet, úrvacsoroztással egybekötve. Innen a szószékről is hadd kívánjam a testvéreknek a magam és a családom nevébe is Isten áldását erre az ünnepre, és kívánom, hogy tényleg ebben a Jézusban, aki bölcsességül, igazságul, szentségül és váltságul adatot nekünk, tudjunk örvendezni, tudjuk őt magasztalni örömmel a szívünkbe. Ő forrasszon egybe bennünket, otthonainkba, családjainkba, gyülekezetünkbe, és mindenhol, ahol csak vagyunk. Adja, hogy valóban őt szeretve tudjuk egymást is szeretni, és az ő békességét megtapasztalva tudjuk egymással is megbékülni és békességben lenni. Áldott ünnepet kívánok!